Én egy Zsoltár részletet szeretnék majd felolvasni, ami nem kimondottan karácsonyi témájuk, amit ugye a Zsoltárok általában nem karácsonyi témájuk, de ott két gondolat ötlött fejembe bele, ami viszont mind a kettő karácsonyi is, és ezt, mint egy megalapozandó, szeretnék egy-két idézetet felolvasni a legelején, amiket így a nép közötti gyűjtéseim során találtam. Ahhoz egy-két gondolatot tűznék is utána, aki Zsoltárral kapcsolatos megértés. Úgyhogy így néz neki nagyon röviden. Na, akkor egy rövid imádságból. Kérünk, Úr Jézus, azért, hogy legyen a mi idei karácsonyunk tényleg ilyen, hogy Te fő vagyogsz, és semmi más ne férkőzhessen ez elé, még mellé sem. Köszönjük, Urunk, hogy ha ilyen a mi karácsonyunk, akkor az teljes ünnep lesz. És bocsáss meg, amikor sokszor ennek az ellenkezőjét hiszünk, gondoljuk és főleg csináljuk, hogy csomó minden mással telerakjuk, és tényleg marad még egy kis idő neked is, mert mi elég templomos emberek vagyunk, de teljesen fölborulnak az arányok és az értékek. Kérünk azért, hogy ott tudjuk megtisztítani az életünknek ezt a részét, és a gyakorlatot különösen is. És mutasd meg nekünk, hogy elég az, hogyha Te vagy a középpontban, és veled együtt minden más is megadatik. Amen. Na hát a nép egyszerű gyermekeinek szavát fogjátok hallani, amelyek nyilván tőlünk távol állnak, mert ilyen helyzetekkel mi nem tudunk találkozni, inkább azért is olvasunk, hogy lássuk, hogy milyen sokféle az emberiség. Ha mégis vannak tanulságosak, akkor az csak a véletlen műve. Hát így a karácsonyal kapcsolatban arra emlékszem, hogy mindig összevesztünk, mert mindig az egész család összejött, ettünk, meg minden, és pont ezért, és ez elég primitíve hangzik, nem tudtuk eldönteni, hogy mikor ajándékozzuk meg egymást otthon. A családi vacsora előtt vagy után. És az lett a vége minden évben, hogy erre a bizonyos dologra mindig durcással, meg sértve mentünk el, és az elég rossz volt. Szóval az én karácsonyom nem igazán a békével állt szoros kapcsolatban, de majd meglátjuk. De egyébként a kaja után ezek a gondok eltűntek, és már nem volt semmi gond. Más. Első asszociációm a menekülés. Pontosabban hol lehetne tölteni nagyobb részt azt a két napot, ahol nem tudsz így üldögélni, és az áhított, a valódi béke van. Akár csak egy könyvvel. De ezt hagyjuk. Én kedvelem a csöndet, meg a békét, de az tényleg legyen az, mert erről szól. Ez azonban nem otthon van. Na jó, azt hiszem ennyi. Más. Sokat nevetünk, és örülünk annak, aki ott van. Életem első karácsonya, amikor nem lesz velem a húgom és az édesapám, nyáron elváltak a szüleim. Minimum egyszer össze fogok veszni a családom egy vagy több tagjával, hiszen ez is csak egy nap a sok közül. Karácsony, tél, betlehemes játék, éjféli szentmise, rohanás. Ezt mindenki meg akarja állítani, de kár a fáradozásért nem lehet. Tulajdonképpen jobban szeretem a karácsony előtti időszakot, akkor még csak várok. Sokkal mélyebben át lehet élni a várakozást, mint a megszületést. Rendszerint sok kicsi megszületést élek át karácsony előtt. De szenteste és közvetlen előtte nehéz. A szentmise, a betlehemes játék, a szeretetteljesség maga. Elfelejtjük, elfelejtem, mert legálisan tehetem a gondjaimat, és nem magamra koncentrálok. Mármint, hogy nem az önmarcangolás, a problémázás megy. Más. Minek gondolkodni rajta, ha egyszer nem lehet rajta változtatni? Az egész egy rohadt nagy képmutatás a szeretetről, meg a megértésről és az egymás elfogadásáról. A fele világ nem is tudja, miről szól. hű de klassz, zabálhatok mézes kalácsot, szekrénybe mászhatok az ajándékok után, és még suli sincs. Meg majd a Jézuska is így, meg úgy meglep majd. Erről szól az egész? Igen. Ma már igen. A távolba tűnő megváltás reménye ma ezzé nőtte ki magát. Mégis ki olyan elvetemült, hogy szenteste templomba menjen, aki magányos, és vágyik Istenre. Ugyan miért szakadjak el egy fél órára az újonnan kapott kis autótól? Én is képmutató vagyok, mi jogom van nekem itt elítélni a világot, ezzel egy kalap alá venni az összes embert. Szánalmas, eldeformálódott ünnep lett az Úr Jézus szülinapjából. De valószínű nem én leszek, aki ezen tud változtatni. Lehet, hogy csak a lázadó kamasz beszél belőle. És végül még egy. Persze most olyanokat kellene írnom, hogy boldogság, szeretet, együtt van a család, stb. De nekem a korás zacskók jutnak eszembe. Azért, mert ilyenkor csomót vásárol az ember, meg azért, mert a szüleim mindig ilyen korás zacskóba rakták a fa alá az ajándékot. Nem úgy, mint a szülnek, ott olyan tök jó dobozokban kapják az ajándékot, és ettől mindenki tök boldog. Szóval én is kihisztem a tök jó doboz, de persze én nem lettem tőle boldog. Ilyen az élet. Azért végül is szeretem, bár az a bajom vele, hogy az egyik nagyszülöm Szegeden, a másik nagyszülöm Kanizsán lakik, és karácsonyi időszakban végig autózunk az egész ország. Szegedből Kanizsára 4 óra az út, és én rosszul leszek a kocsival. Meg hát, ha már ott vagyunk, abban a 2 napban bele kell nyomorítani 1 év nagyszülőkre, rokonokra, ismerősökre jutó szeretet adagját. És az a rengeteg gyertya, amit adok, meg kapok, de mégis csak jó, meg szeretem a kivilágított utcákat, és hogy mindig összekevernek a nővéremmel. Meg hogy megesszük a karácsonyi sütit még nyersen. Szóval nekem ezek jelentik a karácsony. És azon gondolkoztam, még ezekhez kapcsolódva, és hát ezek nem lesznek azért olyan túlságosan eredeti gondolatok, hogy az én számomra a karácsony valóban más nap-e, vagy más-e egyáltalán, mint a többi nap. Vagy azt kell, hogy mondjam, hogy nem, ugyanolyan, csak egy kicsit különbözik a többitől, minőségileg alig-alig, mennyiségileg talán. És mit értek ez alatt, hogy minőségileg kevésbé, mennyiségileg meg talán inkább. Hogy ugye több, minden több van karácsonykor. Több a rohanás, több a rokon, több a pénz, ami a végén meg ugye kevesebb, mert ugye többet adunk ki, több az idő, amit másokra fordítunk, és a végén megint csak ha egyenleget vonunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy soha olyan időszűkében nem vagyunk, mint itt az év végén, és ugye több mint egy hét a karácsonyi szünet, és mindig azon döbbenek meg, amikor miért is kérem, hogy fú, hát az egy hét, ugye 25-ét a szilveszterig, az mindig egy hét, és akkor az nem is egy hét hosszú, mert itt lejön 2 nap, a végén már megint egy a szilveszter, akkor az csak 4 nap, akkor ez nem is egy hét, és az ember ilyen teljes idő szürkébe kerül, és több az idegeskedés, és tényleg nagyon sokaknál több az utazás, és úgy élik meg az egészet, hogy reggel itt, ebédnél máshol vagyunk, délután még beugrunk, és akkor vacsorára várjuk őket, és akkor az egész nap kocsiban telik meg a fotelban, hol itt, hol ott, hol ott, és sokkal több a megoldandó probléma, és ugye listát ír az ember, ilyenkor még a legjobb memóriával rendelkezők is listát írnak, ha másért nem azért, hogy tudják, hogy kinek kell megköszönni majd, meg kinek kell adni majd valamit, és esetleg előveszi a tavaly megírt listát, hogy tavaly is kitől kaptam, és stb. Stb. És több a figyelem, mert kell, és több az erőfeszítés, és ez is inkább mennyiség szempont, mint semmi, hogy minőségi legyen. És optimális esetben egy kicsit tényleg jobb lesz az a néhány nap, vagy egy ideig jobb lesz, aztán elfelejtem, és ez is véget ér. És alig van új, ami minket érhet ezekben a napokban. Nekem feledhetetlen élményem volt az első vizsgaidőszakos karácsonyom, és azóta is sok szempontból így élem meg. Nekem odáig tartott a boldog békeidőknek a kora, amikor hogyha szünet volt, akkor karácsonyi szünet, akkor tényleg mindenféle lehetett tenni, akkor általában a legszörösebb szívűek sem adtak fel házit, és nem kellett semmi, hogy nyomasszon, onnétól kezdve, megmondom őszintén, mind a mai napig, még akkor is, hogyha már kevesebbet vizsgázom, mindig van egy csomó olyan, amit az ember hazahoz a munkából, ha vizsgaidőszak, akkor azt meg pláne nem kell magyarázni, és ezzel valahogy úgy összekapcsolódott bennem az is, hogy nagyon megismertem már a karácsonyi történeteket, már azt is tudom, hogy ha nem az evangéliumok elejéről olvasnak föl, akkor miért az Ézsaiás 9-et, mert ott vannak jövendőlések Jézussal kapcsolatban, meg sok egyéb más helyről, és olyan nehéz úgy bemenni mondjuk 25-én istentiszteletre, hogy az ember azzal a nyitottsággal üljön ott, hogy én akkor most szeretnék a karácsonnyal kapcsolatban valami újat hallani és megérteni, és teljesen nyitott vagyok arra, hogy mit mondanak nekem, mert tudom, hogy miről lesz szó, és még a fontosabb lelki szempontokat is. És mindezt be kell illeszteni a karácsonyi menetelésbe, pedig ha őszintén vagyunk, és én ezt megmondom őszintén, sokszor eszembe jutott, hogy mennyivel egyszerűbb lenne például a néhány nap Isten tiszteleten menetelés nélkül, mert ott is meg tudnánk akkor spórolni, és mondjuk a 11 órás után nem fél egykor érünk haza, meg egyre, és akkor már ottan tolong a kedves rokonság. És akkor még arról nem beszéltem, amiről nekem az év végén nagyon sokszor szóltak, hogy, és hát ez tudományosan is ki van mutatva, meg statisztikailag alátámasztott, hogy ebben az időszakban legyingeti meg a legtöbb embert a mindenféle gond, probléma, nehézség, és nem véletlen, hogy ekkor ugranak a legtöbben metró elé, meg egyéb öngyilkossági módok, és egy csomó emberre ekkor tör rá az évi rendszeres depresszió, amit vagy kiad magából, és akkor elviselhetetlen ilyen olyan úton módon, vagy lenyom magába, és akkor meg azért elviselhetetlen. És én nem tudom, hogy kinek mi, melyik eleme jellemzi esetleg a karácsonyi gyakorlatát, de így körülnézve, akár iskolában, akár családban, akár csak a szűkebb családban is, sokszor vélet fölfedezni ehhez hasonlókat, a magam gyakorlatát is ide érte. És itt szeretném felolvasni a igét, amit majd röviden ezzel kapcsolatban szeretnék még végig nézni, ez pedig a 37. Zsoltárnak a 3-tól 9. terjedő versei, ahol majd két szempontot szeretnék kiemelni, az egyik ilyen szeretetteljes figyelmeztetés, a hogyan csináljuk, a másik pedig még szeretetteljesebb bátorítás, a hogyan csináljuk a kapcsolatot. A 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakoznál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a telet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állott a tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál csak rosszabb innen. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. És amikor ezt olvastam sokadjára, akkor tűntek föl ezek a felszólítások. És ez lenne az első gondolat a kettő közül, vagy az egyik gondolat a kettő közül, hogy ez mint egy karácsonyra való program lebegtette mindnyájunk szem előtt. Újra olvasnám ezeket a felszólításokat, hogy miket tanácsol itt az ige. Bízzál az Úrban, aztán gyönyörködjél az Úrban, aztán hagyjad az Úrra a te utaidat, aztán csillapodjál le az Úrban, ez egészen meglepően éles, ám de nagyon megszívelendő. Aztán várjad őt, aztán ne bosszankodjál, hogyha körülnézel, és tekergeted a fejedet a többieket látva, és szűnj meg a haragtól, ami esetleg emiatt támad benne. Bízzál, gyönyörködjél, mind a kettő az Úrral kapcsolatos, hagyjad rá mindazt, ami de téged foglalkoztat, és utána egy-két ilyen egészen személyes, hogy csillapodjál le, várjad őt, ne bosszankodj, és szűnj meg a haragot. És hogyha összefoglalnánk ezeket, akkor én azt írtam ide magamnak, hogy tudatosan odafordulni Istenhez, és ezzel párhuzamosan tudatosan elfordulni minden mástól, ami ettől elválaszt. És az jutott eszembe, hogy az első karácsonyon is csak azoknak volt ünnepük, és ami ezzel járt örömük, meg békességük, akik így tettek. Akik pontosan így tettek, hogy odafordultak Istenhez, és elfordultak minden mástól. Lett légyen szó a pásztorokról, a bölcsekről, vagy bárki egyébről, pedig ugyanolyan nagy kísértésük volt nekik is, hogy azzal foglalkozzanak, ami körülöttük volt, vagy ami őket körülvette. Angyalszózat, meg csillag, meg egyebek. Ugye milyen hülyeség ilyeneket követni, hogy az angyal ottan bevilágítja az égboltot sötét éjszakában, és akkor ők készpénznek veszik a szavát, és elindulnak, meg a derékbölcsek is ottan követik a csillagot, hát szóval az ember ezt meg áll. És mégis követték a csillagot, meg ott hagyták a nyájat, és elindultak, és megtalálták. Mert oda fordultak Istenhez, és követték őt. És ez úgy funkcionált, mint egy program, mint egy karácsonyi program. És ha nekik elég volt ez karácsonyi programnak, akkor meggyőződésem, hogy nekünk is elég lehet. Egy felszólítást külön is kiemelnék, ez a negyedik vers. A gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. És hát itt ugye most nem az ajándéklistára gondolnék elsősorban, hanem amikor ezen gondolkoztam, akkor jutott eszembe, hogy ez egy az egyben az, ami a Máté 6.33-ban benne van. És ezt azért mindenképpen szeretném itt aláhúzni, ahol azt olvashatjuk, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Vagyis, hogy mit jelent az odafordulni tudatosan Istenhez, és elfordulni mind bármi mástól, ami ebben megakadályoz minket, hát ez ezt jelenti. Hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. És ugye az ezek itt az előtte levő versekben leírt mindenféle aggodalmaskodni valókat jelenti. Ahogy itt a 37. Zsoltárban is ugyanerre utal az ige. És még egy gondolat itt a felszólításokkal kapcsolatban, hogy ezek azonban egyedül nem mennek. És ahogy karácsonykor sem az önmegváltás ünnepét üljük, ugyanúgy igaz ez ránk nézve is, mert nekünk sem mennek egyedül, és az akkor élt elég zsidó atyafiaknak sem ment a törvény által, és nem ment önerőből, mert hogy megváltás kellett, pontosabban megváltó kellett, hát ezt ünnepeljük karácsonykor. És hogyha megvan a megváltó, és látjuk azt, akit karácsonykor ünnepelünk, akkor meg lesz a karácsonyi programunknak is az alapja, ha tetszik a fundamentuma is. Más lehetőség nincs. Ez kiiktatva, vagy ha ez csak megszürkül is, nem lesz nekünk olyan karácsonyi ünnepünk, amiket egyébként egymásnak is szoktunk kívánni. Ma mondtam föl a üzenet rögzítőre a karácsonyi szöveget, és magam is meglepődtem, hogy milyen szikordiás karácsonyi jókívánságot mondtam ott a végén drága telefonáló testvéreknek, és pont ezzel gondolkoztam utána, hogy ezek úgy kijönnek az emberből, meg a tök szép kísérő kártyára olyan jó kívánságokat bírunk írni, hogy csak ihaj, hogy aztán a valóságban így van-e. És erre kellett, hogy rájöjjek aztán, amikor itt írogattam ezeket a rövid gondolatokat, hogy nem. Tehát se nyugodt, se békés, se örömteli, se nem tudom milyen jó beszélgetésekkel teli, meg családias, meg tudom én még miket szoktuk mondani, ennél sokkal jobbakat. Nem lesz, hogyha nem ő Jézus lesz ott a középpontban, és a programpontokat nem teljesítjük. A másik gondolat az 5. verssel kapcsolatos pedig, és erre szeretném még a hangsúlyt tenni. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. És különösen is a 3 utolsó szó, majd ő teljesíti. És különösen is a teljesíti. egészre szeretném a hangsúlyt, vagy az egészet kihegyezni, teljesíti, és ezen az elmúlt napokban is többször gondoskodtam, vagyis nem valami elégségeset ad, valami szükséges minimumot, valami hiánypótlást, még csak nem is, hogy egy kicsit jobb legyen, mint amiről az elején beszéltem, hogy egy kicsit több legyen valamiből, és semmi fél megoldás, hanem teljesíti, amiben a teljes kifejezést találjuk elbújva. Vagyis hiánytalanul, hogy nincs neki híja, hogy nem sokkal jobb, mint amit az ember elvárna, hanem minden elképzeléseinket felülmúló módon. És itt ami logikus, ám de fantáziadús gondolkodásunk is csődött van. És hadd mondjam el szerda este élményemet, ami roppant primitív, ezért is vállalom, mert biztos nem fogjuk senki általánosítható igazságnak tartani. Szerdán elmentünk kirándulni a tanárokkal, ilyen egynapos kirándulás a busszal, és előző este én nagyon keveset aludtam. Meg hát évvége is meg, szóval iszonyatosan fáradtan mentem el. Nagyon jó volt a kirándulás, de egész nap kint voltunk a 0 fokba, agyunkat is átfújta a szél, úgyhogy hát nem frissültem föl egy kicsit sem, és hát úgy jöttem haza, busszal mentünk, hogy hát tényleg a szememet nem bírtam már nyitva. És tudtam, hogy ki fognak tenni valahol testen, aztán megy a nép tovább üdülő felé, és hát ilyen értően különösen nem szoktam imádkozni, de ott elesettnek éreztem magam, hogy azért imádkoztam, hogy jöjjenek már a villamosok úgy septibe gyorsan, hogy milyen is lehet hazaérjek, és akkor gyorsan vízszintesbe. És egy kolléganővel szálltunk a Pesten, akiért jött a férje, én meg mentem volna 61-es villamoshoz, mert Baksonyok volna át. Leszálltunk, elköszöntem éppen a illetőtől, akkor utána szó, hogy várja. És a busz elment, tényleg ott ment el, a fenekét még láttuk, amikor megállt a helyén egy 500-as fekete BMW, és mondták, hogy szálljak be is hazavisznek. Életemben nem ültem 500-as BMW, automata volt ráadásul, ami hát nyilván megálltunk. 10 perc múlva otthon voltam, és 20 perc múlva már aludtam, a többiek akkor még nem tudom, az őrsön voltak. És tudom, hogy nagyon egyszerű, és hogy nem valami lelki megtapasztalás, vagy nem tudom micsoda, de ott akkor nekem ez annyira kézzelfoghatóan erről szólt, hogy mi az, amikor hagyod az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti, és hogy mennyivel különbet tud adni ő, mint azt mi el tudjuk képzelni. És ugyanezt történt Karácsonykor is. Az, hogy tökéletes megoldást adott, aki aztán tökéletes váltság lett, és aki aztán teljes, tökéletes életet tud adni mindnyájunknak, az egyébként létező, és az egyébként valóságos hiányainkkal együtt is. A másik, a majd ő teljesítivel kapcsolatban, hogy ő teszi mindezt. Hagyjat az Úrra. Teljesíti ő, és nem legyártja megrendelésre. És itt meg ez lett olyan különösen is fontossá, hogy itt nincsen semmi gyártószalag, és nincsen semmi uniformizmus, és ő teljesíti mindezt az ő irgalmából és kegyelméből. Nem lehet ezt képletekre lebontani, és nem lehet kiérdemelni. És a harmadik, amit szeretnék még itt megemlíteni, hogy majd ő teljesíti. És itt megint a karácsonyi történetet szeretném a figyelmet fölhívni, hogy azok a derék zsidók évszázadok óta várták a messiást. És már évszázadokkal korábban is megszületett volna Jézus. És mégis azt olvassuk, hogy a rendelt időben, az idők teljességében, amikor Isten jónak látta, akkor küldte el. És az pont karácsonykor volt. És ez semmit nem volna abból, hogy meg volt ígérve már sok évszázaddal korábban, sőt, csak megerősíti azt, hogy az ígéretek megvalósulnak, mert teljesítette. Majd ő teljesíti. És teljesítette a Jézusról szóló proféciákat is, és tökéletes, teljes megoldást adott, és ugyanezt a tökéletes, teljes megoldást akarja nekünk kínálni, és adni, és ezzel kapcsolatban még egy új szövetségi ige, ami megint csak a Zsoltár gondolatára rímel, mindjárt ismerjük, Róma 8.32, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjártunkért odaadta, és ez a karácsony is. Szia! Tehát aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjártunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Majd ő teljesíti mindent mi nekünk. Ez ugyanúgy karácsonyi, ez sokszor inkább úgy a kereszthalállal kapcsolatban szoktuk emlegetni. Róma 8.32. De az odaadása az ő fiának, az karácsonykor kezdődött, és ezt ugyanúgy lehet erre is érteni. Karácsonyi intés, vagy figyelmeztetés a programmal kapcsolatban. Bízzál, gyönyörködjél, hagyjad a te utaidat, csillapodjál le, várjad őt, ne bosszankodj, szűnj meg a haragtól, és a karácsonyi bátorítás. Hogy majd ő teljesíti. 37. Zsoltár 3-9-es versét tudom kötelező olvasmánynak javasolni. És akkor BKV helyett még BMW-t is kaphatunk. Nem ugyanaz. Imádkozzunk fel. Nagy Úr Jézus, nekünk milyen hitet, mint a pásztoroknak, meg a bölcseknek volt. Hogy ők tényleg komolyan vették azt, amit mondott nekik Isten, és elindultak, a maguk sem tudták, hogy hova, és nem csalódtak. És az ő útjukat teljesen rád bízták, Urunk. És eljöttek napkeletről, és vándoroltak, és nem csalódtak. Kérünk, Urunk, hogy adj ilyen karácsonyt nekünk idén. Hogy ha bármi ilyen területen nekünk változnunk kell, adjuk azt teljesen rád, adjuk oda neked az intézkedést, és ne kavarjuk, és ne bonyolítsunk semmit, hanem várjuk azt, hogy te majd teljesíted. És köszönjük, Urunk, hogy ez a teljesítés, ez soha nem kevesebb, mint amit te tudsz adni. Köszönjük, Urunk, hogy neked semmi sem lehetetlen, és azt különösen is köszönjük, hogy ez nem csak egy évben egyszer, így az év végén fordulhat elő velünk, hanem ebből élhetünk egész életünkben. Köszönjük, hogy teljes életet kínálsz nekünk, hogy ez meg amikor a hiányaink megkérdőjeleztetik velünk, hogy valóban tudsz-e adni teljes életet. És bocsáss meg, amikor betegesen attól függ a mi hangulatunk, még a hitünk is talán, hogy mink van, és mink nincs. Segíts, Uram, így mindent neked adva, hiányainkat is, meg minden javunkat is, várni a karácsonyi ünnepeket. És segíts nyitott szívvel beülni majd az Isten tiszteletekre is. És köszönjük, Urunk, hogy az, hogy neked semmi sem lehetetlen, az még erre is igaz, hogy te mondhatsz nekünk újat, mondhatsz nagyon személyeset, odavágót. Így könyörgünk, Uram, azokért, akik megbeszélniük kell majd az ünnepekben sokat szóra. És te bátoríts minket a családi alkalmukon, hogyha kell, akkor mi is beszéljünk, talán előszörre. És köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk most itt. Köszönjük ezt a nagy ajándékot, hogy ilyen közösséget adtál nekünk. Taníts, Urunk, ezért is hálásnak lenni, és dolgozni ennek a javán, minden egyebet meg rád bízni. Te áld meg az estünknek a folytatását is, és legyél itt közöttünk. Amen.